Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő hét elején társadalmi vitára kerül, és szeptember 1-ével elindulhat a kormányzat által korábban bejelentett kedvezményes lakáshitelprogram. Jelentette be a mai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, érdemi lehetőséget teremtett sokak számára arra, hogy akár 25 évre maximum 50 milliós kölcsönt vegyenek fel garantált 3%-os kamatra, legalább 10%-os önrészsel. Ha maximum egy belterületi ingatlanban van 50%-ot meg nem haladó tulajdon részük. Az elmúlt héten több mint 5 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások országszerte, közölte Vitályos Eszter kormány szóvivő a kormányinfón. Hozzátette, Egerben 20 új, korszerű betegággyal bővült a Markóth Ferenc kórház intenzív osztálya. A Nyíregyházi Egyetem repülőgép szimulátor beszerzést valósított meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése elnevezésű uniós projekt keretében, összesen 130 millió forintos értékben. Az aszály elleni küzdelem jegyében megy a szóna, Harangodma Kft. 300 ezer köbméterrel növelte a víztároló kapacitását, és 150 hektárral bővítette az öntözhető területet, amint egy 1,4 milliárd forintos beruházást hazai és uniós forrásokból valósították meg, tette hozzá a kormány szóvivő, aki kitért arra is, országszerte zajlanak az óvoda és bölcsöde fejlesztések, három beruházást fejeztek be több mint 890 millió forint összegben. Ismertette, Mezőcsáton két csoportos bölcsödét adtak át, Pilisjászfalun szintén két csoportos bölcsöde épült, Szerencsen 240 millió forintos támogatásból megépítették a Szent Erzsébet görögkatolikus bölcsödét. A jegybank emlékérmével tiszteleg a Hunor program előtt a 20 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színes fémváltozatok várhatóan ősszel jelennek meg, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Emlékeztettek, június 25-én indult az Axiom 4 küldetés, amely Magyarország 2021-ben elfogadott űrstratégiája eredményeként valósulhatott meg. Ez egy űrprogram létrehozását, azon belül pedig egy nemzeti kutató űrhajós világűrbe küldését tűzte ki célul. Az Erzsébet táborok többek egy nyaraló helyszínnél, ahol közeget jelentenek, ahol szeretettel nevelik a gyerekeket, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Fonyódligeti Erzsébet táborban sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika hozzáfűzte, a táborokban a honismeret, a tudomány, a kultúra, a sport és a kereszténység köré épülő tematikában minden nap várja a gyermekeket valamilyen élmény. Úgy fogalmazott, ma egyszerre van jelen a remény és a jövő a Fonyódligeti táborban, ahol a gyermekek megismerhetik a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat munkáját, és azokat, akik ellátják ezeket a szolgálatokat. Mindenkiből válhat ilyen hős, és abban bízunk, hogy ez motivációt jelent a gyermekek számára, jegyezte meg. Közölte, idén már csaknem 10 milliárd forintos támogatásból több mint 110 ezer gyermek vehet részt az Erzsébet táborokban. 25 kísérletet hajtott végre Kapu Tibor sikeresen a nemzetközi űrállomáson, ahonnan kedden tért vissza a magyar kutató űrhajós, az Axiom 4 küldetés tagjaként. Kapu Tibor jól érzi magát, a családjával is találkozott már, mondta Juhos Norbert, a Hunor program küldetés vezetője. Hozzáfűzte, a következő két hétben rehabilitációs időszak vár a magyar űrhajósra, pihennie kell orvosi felügyelet mellett, amelyet a Semmelweis Egyetem munkatársai látnak el. Lemondott az ukrán miniszterelnök. Demis Simál nem indokolt a távozását, de az ukrán elnök már tegnap közölte. Azt javasolja, hogy az eddigi gazdasági miniszter Julija Szviridenko vegye át a kormány vezetését. Olvasható az Inforádió oldalán. Izraelben kilépett a kormánykoalícióból a Tóra zsidósága nevű askenázi ultraortodox párt, mert elégedetlenek a katonai szolgálat alóli felmentésüket szabályozó törvénytervezettel. A kilépés következtében a Benjamin Netanyahu vezette koalíció elveszítette parlamenti többségét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől újabb felhőtömbök sodródnak fölénk, melyekből az éjszaka második felétől az ország nyugati északnyugati felén kétharmadán kialakulhat eső, zápor, zivatar is. Az északnyugati nyugati szelet több helyen kísérik élénk lökések. A hajnali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szeredi Györgyi tanárnővel, pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Vagyok, hogy mai vendégemmel riportot készíthetek, hiszen nem minden napi az ő története és az ő élményei. Előbb azonban ismerjük meg őt magát. Te tanárnőként dolgozol már több évtizede. Mi indított téged erre a pályára, és miért döntöttél úgy, hogy ezt a hivatást választod?
Az adott iskola, ahol én tanultam pénzügyi ismereteket, sajnos nagyon meghatározta az én életutamat. De olyan sok barátom mondta, hogy nagyon szeretem a matematikát, és ragyog az arcom, ha matematikáról beszélek, hogy felmerült az a kérdés, hogy esetleg én matematikával tanulok tovább is, mert Egerben volt matematika szak, ezért átgondolva az én helyzetemet, meg az iskolai tanulmányaimat, önszorgalomból elkezdtem fizikát tanulni, hogy esetleg a matematika fizikával tudjak felvételizni az Egri Egyetemre, akkor még főiskola, és akkor még Ho Chi Minh tanárképző főiskola volt. És ez a fizika, amit én tanultam, az annyira nem volt komoly, hogy én erre a szakra mehettem volna, és én azért lettem technika szakos, mert úgy gondoltam, hogy az a fizika tudás talán oda elég. És mindig azt mondták, hogy nagyon ügyes a kezem, nagyon erős készségem van a tárgyi dolgokhoz, nagyon szerettem tervezni, varni, dekorálni, szerkeszteni, alkotni, és ezért lettem technika szakos. Gyerekkoromban mindig tanítónőt játszottam, de azért nehéz volt nekem. Tehát nem úgy kezdtem tanítani, mint minden más, teljesen elszánt. Tehát én nagyon sok meglepetést kaptam, nagyon szorongtam, féltem, mikor ki kellett állni a gyerekek elé. Matematikát is, technikát is tanítottam, és nem adott úgy örömöt, ahogy én akartam, mert rögtön úgy kezdtem a pályámat, hogy másfél állás, napi 6 óra kötelező, olyan tanárhiány volt, hogy én ebben nagyon elfáradtam. Egy olyan iskolából K-osztály is volt. Annyira sok és olyan túlméretezett iskola volt, hogy fizikailag féltek, hogy leszakad a lépcső, mert nem ennyi személyre volt tervezve, és már az is felmerült, hogy baj lehet. Tehát ilyen környezetbe kezdtem el tanítani. Sok nehézség volt, nem csak nálam, mindenki másnál is. Nagyon nehéz környezetben kezdtem, de ott hagytam. És amikor elkerültem a második kerületbe, akkor megváltozott, akkor már nyíltabb voltam, meg kevesebb gyerekkel. És aztán egy év után úgy döntöttek, hogy én leszek az egyik osztályba az osztályfőnök. Nem volt egyszerű, társadalmilag egy magas rangú kerület, a rózsadombi gyerekek, híres színészek, művészek, űrhajós kislánya is nálam tanult. Tehát nem volt egyszerű, de nagyon élveztem. Bergendi szalonzenekarna, ugye Bergendi István gyereke is ott tanult. Nem akkor, mikor én, de ő sokat bejárt oda hozzánk, és nagyon szép világ nyílt meg előttem. Tetszett nagyon Budapest. Úgy adódott, hogy elkerültem egy bankba. És bankba dolgoztam 3 évig, ott az iskola, az nagyon közeli bankba, és jöttek a szülők, folyamatosan köszöntek, mert ügyintéztek, mindig valamit kaptam, hogy tele volt a pultom ajándékkal a gyerekektől. És ez 3 évig úgy ment, hogy a végén azt mondtam, hogy elértétek, visszamegyek egy iskolába. Tehát kipróbáltam, hogy nem vagyok tanár, a régi szakmámat, a pénzügyi, számviteli szakmámat kipróbáltam, de aztán rájöttem, hogy nem, megyek vissza az iskolába. És így kerültem fel a Budai Várba. A Halászbástya mellett van egy iskola. Megint egy gyönyörű kerület, nagyszerű emberek, ismertség, televíziós programokban szerepeltünk, én magam is ott is, a Duna TV, rendszeresen a mi iskolánkba jött ki gyermekprogramokat közvetíteni. Túráztunk, kirándultunk, elkezdtünk menni olyannyira, hogy eljutottunk még Spanyolországba is, Madridig. Sok, sok érdekes esemény volt.
Megmutatta neked, hogy igazából ez a te utad.
Igen. Pillanatok alatt jöttek olyan gyerekek, akik már kimentek, tehát ilyen akkor még első osztályos volt, így hívták a középiskola, tehát a mostani 9-esek is jöttek, hogy én is még a buszba be akarok ülni, hogy velem lehessen. Hát nagy élmény volt az is. Hosszú út, 2 hetes külföldi utam volt. Ez volt az első legveszélyesebb, úgymond, távoli. Volt férjemmel, kisújszállásra mentünk először 2 évig. Oda születtek a gyerekeim, és aztán az ő munkája is úgy alakult, hogy úgy döntött, hogy akkor jöhetünk Egerbe, és itt telepettünk le. És itt vagyok, itt maradtam. Van egy idősebb anyukám, most már őt ápolom, őt ellátom, ezért most már Egerhez költ. Nem tudok olyan könnyen elmenni Budapestre. Van visszautam, mert sok barátom van, sőt a régi iskolám is hív, hogy menjek vissza, de nem tudok már olyan könnyen helyt változtatni, mint úgy általában az egyedülálló. Már nem tudok olyan könnyen.
Viszont, ha már az utazásra tereltük a szót, te rengeteget utazol és utaztál azért, és itt a külföldi utakat értem most ez alatt elsősorban, hiszen ugye meséltél nekem így az interjún kívül is, hogy mennyi országban jártál. Egyet majd kiemelünk ezek közül, de mesélj arról egy picit, hogy milyen országokban voltál, és hol gyűjtötted ezt a rengeteg barátot.
Igazából az utóbbi 10 évben minden évben majd, hogy nem egy-egy hónapot külföldön tartózkodhattam, hát mert olyan sok barátom van, hogy igazából őket látogathatom. Szokták kérdezni, hogy milyenek a szállodák, mennyibe kerül, mondtam, nem tudom. Mert olyan sok barátom van, hogy nekem ott nem kell fizetni, a saját otthonukba fogadnak. Voltam így Angliában is. Voltam már Izraelben is. Stockholmba azért jártam, mert egy házaspár megkért, hogy vigyázzak addig a házukra, amíg ők Siófok mellett szép lakon nyaralnak. És akkor többször voltam ott egy gyönyörű ház, gyönyörű kertjére vigyázni. A Covid alatt nem mehettem, de egyébként ez így 5 évig tartott ez az utazás. Aztán az ázsiai barátaimat, az én családomat, mert mondhatom, hogy a bátyáim, nővéreim, testvéreim ott laknak, egri hallgatók miatt szoros kapcsolatom lett, és ezért Laoszba is elutaztam 2-szer. Volt egy beteg barátom, akit meglátogattam. Ezért ez minden nap, mai napig is az online világban már most követjük egymást. Abban a pillanatban újra kapcsolatba kerültünk, amikor jött a Facebook, meg ez a világ, megnyílt, azóta teljesen napi szinten tudunk beszélgetni, képeket nézünk egymásról, nyomon követjük az életüket. Ez a legkedvesebb emlékem. És hát ugye Afrika az, ami még bejött. Tehát Európa, Ázsia, meg Afrika.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szeredi Györgyi tanárnővel pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgettünk. Akkor emeljük is ki Afrikát, mégpedig Kenyát. Mi fűz oda, és hogyan jutottál te Kenyába? Hiszen van egy alapítvány, akikkel te együtt működsz már egy ideje, és 2023-ban jártál ott először. Erről mesélj.
Nem olyan egyszerű, mikor azt mondja az ember, hogy így a szívemben kaptam egy ilyen indítatást, hogy Afrikába megyek, és aztán, ahogy ez az indítatás erősödött bennem, mindig kaptam valamilyen olyan pici lökést, hogy megerősített, hogy én Kenyába megyek. Ugye meséltem az előbb, hogy Stockholmban többször jártam, 5 hónapot talán az életemből ott eltölthettem, és volt egy gyülekezetem, afrikai gyülekezet, és ott kezdődött ez a kapcsolat, és ott derült ki belül számomra, hogy én Kenyába megyek, és aztán, ahogy vártam, találtam egy gyönyörű videót, amit ott forgattak az árvaházban, Nági nevű hölgy, egy ismert énekesnő, önkéntesként kiment a gyerekekhez, és elkészült ez a videó, amit én megláttam. Azonnal beleszerettem, de még akkor mi nem tudtam, hogy ez magyar alapítvány, mert angol felirattal, angol szöveggel énekeltek, utolsó pillanatban kiderült számomra, hogy van egy alapítvány, feliratozták, pici betűvel, de ott volt, hogy Taita alapítvány. És nekem már az annyira gyönyörű volt az a látvány a gyerekekkel, hogy ez nem is volt kérdés, hogy én szeretnék velük kapcsolatba lépni. Felvettem a koordinátorral a kapcsolatot, és tulajdonképpen elkezdtem velük dolgozni olyannyira, hogy 2 év után személyesen elmentem az árvaházba. Közben volt ugye Covid is, az nagyon kihúzta ezt az időt, a várakozási időt, de eljutottam. Megismertek, és azt mondták, hogy elmehetek, mert azért ez nagy kihívás. Tehát mentálisan, tehát a kultúrsok, amit kapsz, de kell fizikai erőlét is, hogy bírd, meg hát nyelvtudás is kell, meg egy ilyen jó hozzáállás, jó motiváció, amit ők ha látnak, akkor azt mondják, hogy mehetek. Felkészítenek, vannak kimondottan ilyen koordinátorok, beszélnek veled, információt adnak utazásról, vízumról, az ott létről, ételről, italról, mi vár rád, és ha ez úgy látják, hogy megy, akkor elindulok. Egerbe az első kenyai hallgató megérkezett, és ő lett egy olyan kapcsolattartom, aki a diploma szerzés után visszautazott, aki engem várt, segített és támogatott Nairobiban. Emiatt nekem könnyű dolgom volt. A többieknek nincs ilyen közvetlen kapcsolat, de nekem volt, és tenyerükön hordoztak, segítettek, támogattak, és eljutottam az árvaházba biztonságban.
Hogyan fogadtak a gyerekek, az otthoniak? Mi történt ott először, amikor kimentél?
Hát amikor megérkezel, akkor körbevesznek, körbeállnak, nyakadba ugornak, ölelnek, puszilnak. Hát Afrikában nincs egy puszi, de ölelnek. Érdekes, nagyon szeretik, ha mi megpuszíjuk, mert náluk ilyen nincs, babát sem. De ölelnek, tehát úgy puszilnak, hogy nyomják az arcukat, kontakt, kapcsolat, rögtön énekelnek, várnak, fellépnek, műsort adnak elő a köszöntésre, készülnek már előre, aranyos, kedves szituáció, kis tücskök, úgy hívom őket, mert feketék és mindig ciripelnek. Ezért úgy hívom, kis tücskök. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak, 4 hónapostól 23 éves korig. Nekem van 2 gyermekem, és én úgy mentem, hogy készültem a nagyra, akit akkor már ismertem, egy Irene nevű 14 éves lány. Tehát már én úgy készültem, csomagoltam, hogy neki ajándék, mert én őt támogatom. De aztán megláttam egy gyönyörű kicsi 4 hónapos babát, egy kisfiút, Karoli nevet kapta, és hát őt nem adom senkinek. Őt is jelképesen örökbe fogadtam. Tehát nem úgy adoptáltam, hogy hazahozom, hanem csak jelképesen támogatjuk az életüket.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ameddig felnőtté válnak, vagy gyakorlatilag tartod a kapcsolatot vele, akár egy életen át is, mintha hát az anyukája lennél, gyakorlatilag úgy támogatod.
Hát nehéz azért a kapcsolatot tartani, de ha felnő, akkor nyilván lehet, mert van kontakt, van online világ, tehát akinek már van telefonja, nagyobbak már most is tartják velem a kapcsolatot, de vannak azért szabályok, tehát az alapítvány tudatosan felállít egy rendszert, hogy mit szabad, mit nem szabad, mert itt sérült gyerekek is vannak, tehát muszáj úgy úgy cselekednünk, hogy a két kultúra ne nagyon ütközön, mert az ő kultúrájuk, meg a mi Európa is ütközik, és vannak olyan dolgok, amiben stop van, tehát hogy nem tehetünk meg. Például az afrikai gyerekeket fizikailag bántalmazzák. Teljesen természetes az ő kultúrájukban. Család is, meg a tanárok is. És akik önkéntesek oda megyünk, akkor mindig megdöbbenünk, félelem van bennünk, sajnáljuk a gyereket, és próbáljuk megmagyarázni nekik, hogy gyermeket nem lehet bántalmazni. De nem tudjuk ezt az év százados hagyományokat megtörni. Tehát nem lehet azzal, hogy én most itt okoskodok. És akkor ezekre is vannak szabályok, hogy mit tegyünk, mit ne. Tehát össze kell csiszolódni, és ez is a koordinátor feladata, hogy felhívja a figyelmet, hogy meddig mehetünk el, mennyire szólhatunk bele.
Nehéz volt ez neked egyébként? Ebbe beleszokni, ezt látni, ezt átélni?
Nem, mert ez az a sok kultúra, amit én láttam. A hinduk, a mohamedánok, a buddhisták hoztak egy olyan szemléletet, amiben én már laza vagyok. Tehát tudom jól, hogy náluk is mi minden másképp csinálnak. És nekem ez nem volt gond, nem volt probléma. Tehát az idegen kultúra velem él 19 éves koromtól. És ez nem okozott nekem, nem okozott gondot másoknak, igen, de nekem nem. Elfogadom. Hát fájdalmas volt hallgatni, hogy suhog a papucs, mert a papucsot leveszik, és azzal bizony fegyelmeznek. De voltam órát látogatni, matematika, hát ott olyan fegyelem van, amit itt Európában elképzelni nem tudunk. Éppen a kezük nincs hátul, de valahogy úgy ülnek és úgy dolgoznak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szeredi Györgyi tanárnővel, pedagógus hivatásáról és életének meghatározó élményeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. Témánkat a következő adásban folytatjuk. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban Mihályi Mátyás atya, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánja a vendégünk. Maradjanak velünk!
Az érettségi után volt Krakkóban egy zarándoklat Ferenc pápával 2016-ban. Akkor már el is nyertem a Sportriporteri Akadémiába a felvételemet, készültem, hogy oda megyek, de azért volt bennem sok kérdés, hogy mi lesz az életemmel, azért az Isten kapcsolatot is jó lenne jobban elmélyíteni, mert néha-néha azért elmaradoztam a templomból is, és akkor volt bennem egy vágy, hogy jó, akkor kezdjük újra meg, hogy akkor a hitéletet újra komolyan venni. Akkor el is mentem erre a zarándoklatra, egyébként érdekes, mert nem volt sok pénzünk akkoriban. A szüleim már ilyen festményeket akartak eladni, megmondtam, hogy hát ez csak egy zarándoklat, annyira nem fontos, inkább maradok otthon. De végül valahogy megoldódott, és a anyagi háttér is biztosítva volt, és akkor végül elmentem. És nagyon kíváncsi voltam az olvasmányokra, arra, hogy majd mit fog mondani a pápa. És akkor egyszer csak megálltunk a busszal Lengyelországban, ha jól emlékszem Częstochovában, de a helyre már nem is emlékszem pontosan, és akkor ott a parkolóban az egyik atya beszélgetett egy másik emberrel, arról diskuráltak, hogy sok fiatal az azt mondja, hogy mennyire nyitott az Isten szavára, meg az Isten tervére, de közben meg a fülhallgató a fülükbe van, meg látszik a magatartásukon, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, és ez ütötte meg először a fülemet, és akkor magamra ismertem, hogy igen, ez én vagyok, én is ilyen vagyok, hogy én már eldöntöttem, hogy mit akarok, megvannak a saját terveim, úgy talán érdekességből, hogy mégiscsak az Isten szava tisztelettel vagyok felé, meg azért van bennem valamiféle jó szándék, hogy igen, az Isten szóljon hozzám, de a mélyére nézve láttam magamon, hogy azt már nem akarom, hogy látni, hogy valójában mi a terve. És utána elkezdtem jobban figyelni a pápa szavaira is, az olvasmányokra, egy kicsit más szemüveggel néztem ezeket, és érintve voltam, és azt láttam, hogy az Isten hív a papságra engem. Nem volt elég jelentkező, csak januárba kezdődött a Sportriporter iskola, úgyhogy kereszt fél éves volt, és akkor addig jártam hivatástisztázóra a közösségen belül, figyeltem az Isten szavára. Volt már összel egy lelki gyakorlat, ahol kérdezték, hogy van-e olyan fiú, aki érzi a hívást a papságra, és ezt úgy kell elkezdeni, hogy mindenki ül, és akkor fel kell állni, és akkor létezik is nálunk érez a fogalom, hogy valaki feláll a papságra, mert a többiek ülve maradnak. Tehát én így idézőjelesen ott először felálltam a papságra, majd teltek, múltak a hónapok, akkor azért volt bennem egy szándék, hogy ennek már járjak a végére, hogy akkor tényleg tisztázzam a hivatásomat, de úgy nem annyira történt semmi, nyilván ebbe a csoportba eljártam, de nem jutottam dűlőre. Majd nyáron, 2017-ben volt szintén a Neokatekumenális út közösségének egy nagy lelki gyakorlata, ahol az történt, hogy kettesével küldtek az országba mindenhova minket, mentünk papokhoz, csöngettünk be házakhoz, szólítottunk le az utcán embereket, és röviden azt csináltuk, hogy hirdettük a örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten szereti azt az adott embert, akit éppen megszólítottunk.
Én egy kis faluban lakom, és volt egy időszak jó pár évvel ezelőtt, amikor szektársok csengettek be ilyen célzattal mindenhová, és nem volt valami pozitív a fogadtatás. Titeket hogyan fogadtak?
Igen, érdekes, mert sokszor, amikor mi is mondjuk becsöngettünk valahova, megkérdeztünk, és mondtuk, hogy katolikusok vagyunk, meglepődtek, mert a katolikusok nem szoktak házakhoz csöngetni, pedig azért, hogyha a Bibliát felütjük, vagy az evangéliumot, hogy azért a krisztusi parancs az, hanem is azt mondja, hogy nyilván akkor mi nem volt csöngő, hogy csöngessetek be házakhoz, de hogy gyakorlatilag ezt a parancsot bennfoglalt módon azért kiadja. A fogadtatás nagyon vegyes volt, hogy így a kérdésedre rátérjek, hogy volt olyan, aki azt mondta például nekünk, teljesen véletlenül egy pappal voltam én egyébként összesorsolva ezen a küldésen, amikor mentünk kettesével. Lehetett volna a világi emberrel is, vagy családossal, egyedülállóval. Én egy pappal voltam, és volt olyan, aki azt mondta, hogy mintha angyalok jöttek volna hozzám, mert hogy éppen krízisben volt az élete, stb. Tehát volt ilyen tapasztalat is. Volt olyan, aki persze elhajtott, vagy ránk se nézett, azt mondja Krisztus, hogy visszaszáll az áldás, akkor is, hogyha elutasításba részesülünk, úgyhogy az bátorított minket abban is, hogyha elutasítottak minket, hogy tudtuk, hogy Krisztusért csináljuk. De volt sok nagyon szép tapasztalat.
Azért ehhez egy óriási bátorság, vakmerőség is kell, hogy így útra keljetek. Ez egy hány napos lelki gyakorlat volt?
Maga a lelki gyakorlat talán körülbelül másfél hétig tartott, de abból 6-7 nap volt, amíg mi ezt csináltuk. Volt egy előrésze, meg egy, ahol tapasztalatokat beszámoltunk. Pénz nélkül mentünk, telefon nélkül, tehát eléggé bizonytalan, és én nagyon féltem tőle, és tényleg azt gondolom, hogy kell hozzá kegyelem. De egy kicsit olyan is, hogy egy hetet ki lehet, engem az motivált, hogy egy hetet azért ki lehet bárhogy bírni. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen világi gondolkodásban is próbáltam erőt, világi dolgokból erőt meríteni, és azt mondtam, hogy egy hét alatt csak nem történik olyan dolog, de biztos, hogy kell az Isten kegyelme is ahhoz, hogy valaki ilyet tudjon csinálni. Én akkor egyedülálló voltam, ezt sokan megcsinálták úgy, hogy 6-7-8 gyerek várta őket otthon, és azt gondolom, hogy ott talán még nagyobb kockáztatás kellett azok részéről, akik úgy mentek egy ilyenre.
Ez a lelki gyakorlat megerősített abban, hogy jó ráhagyatkozni a jó Istenre, és jobban tudja talán, hogy mi a jó neked, mi az, amit a boldogságod érdekében fel tudsz áldozni, meg tudsz valósítani ahhoz, hogy az ő útját kövesd.
Pontosan én az Isten gondoskodását tapasztaltam ebben, és megmondom őszintén, hogy én a hívást erősen ott annyira nem is éreztem. Én még mindig a krakkói zarándoklat volt bennem, hogy akkor az Isten hív, és hogy akkor keresem az akaratot, de hogy pontosan, amit te is említettél, hogy azt láttam, hogy az Isten segít olyan helyzetekben is, amikor ki vagyok szolgáltatva, az Isten gondoskodik rólam, és ez meg arról az oldalról, hogy kicsit bátrabb legyek, vagy igen, bátorságot adott ez a lelki gyakorlat, és akkor itt szintén jeleztem az előjáróknak, hogy akkor mennék szemináriumba, hogyha ők is úgy gondolják, és akkor utána egy olaszországi lelki gyakorlatra küldtek végül engem, ahol pedig kisorsoltak nagyon sok fiút, hogy ki melyik szemináriumba menjen. Engem minden bizonnyal nem sorsoltak én, hanem Magyarországra küldtek irányítottan. Lehetne persze matematikai esély az kevés, hogy én is sorsolás útján jutottam volna Magyarországra.
Úgy gondolom, hogy van ennek azért előnye is, meg nyilván hátránya is, mert fiatal felnőttként gyakorlatilag, még félig meddig kamaszként 21 évesen, és azt mondják, hogy akkor maradj itt Magyarországon, rád itt van szükség. Ugyanakkor meg ott van szerintem egy fiatalban az a végtelen nagy kalandvágy, hogy minél több mindent szeretne a világból megismerni, felfedezni, és hát lehet, hogy jó lenne eljutni olyan helyekre, ami igaz, hogy missziós terület, vállalva annak a nehézségét, kihívását, kockázatát, de mégiscsak világot lát az ember. Te ebben a pozitívumot láttad, hogy itt maradtál Magyarországon, vagy azért egy picit fájt a szíved azért, hogy maradnod kell?
Én azt tudom mondani, hogy ha csak a lelki gyakorlatnak a idejét nézem, ahol eldőlt, hogy hova küldenek, volt bennem egy irtózatosan nagy szabadság. Tényleg én nagyon hajlamos vagyok stresszelni, izgulni, nem, ebből látom, hogy ez tényleg nem, talán lehet mondani, hogy a Szentlélek működött bennem, hogy annyira nyugodt voltam, annyira szabad, és nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy teljesen mindegy volt, hogy hova küldenek. De összességében vizsgálva pedig a képet, én is olyan vagyok, aki szívesen utazna sok helyre, van bennem kíváncsiság, de talán erősebb bennem az a vágy, hogy a családom közelébe legyek, a hazámat is nagyon szeretem, hazaszerető ember is vagyok, és hogy nyilván az érmének mind a két oldalát nézni kell, de hogy valahogy, hogyha mérlegre tennénk a dolgokat, akkor talán a hazaszeretete és a család közelsége azért nyerne az erősebb bennem, mint a kalandvágy. De a legfontosabb az, hogy a Isten akaratában legyek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgetünk.
Ugye én azt említettem, hogy 20-21 évesen, ugyanakkor ebben bizonytalan vagyok, mert akik külföldről jönnek ide Magyarországra, nekik ugye hosszabb a szemináriumban töltött idő, ha jól tudom, bár igen, ezzel majd kijavítasz, hogyha nem így van, hiszen nekik meg kell tanulniuk nyilván a nyelvet, nagyon nehéz a magyar nyelv. Neked mennyiben volt más a szemináriumban töltött idő, így, hogy te itt maradtál Magyarországon?
Igen, én 8 évvel értem a szemináriumban, mivel magyar vagyok, ezért külföldiekhez képest nekem egy évvel kevesebb, mivel én nem tanultam nyelvet, tehát én nem voltam nulladik éven. Az iskola nekünk 5,5 év egyébként csak, plusz van fél év gyakorlati diakonátus szolgálat, így kijön a 6 év, ami maga a gyakorlatilag a főiskolának a képzése, de nekünk van 2 év missziós gyakorlatunk is, be van építve a képzésbe. Nekem ez, nem mondhatom, hogy nagyon nagy környezetváltozás volt, hiszen én a szemináriumtól 1,6 kilométerre költöztem. Ajler Gellért atyához, az egerek talán jól ismerik, Felsővárosban, az ő plébániájára is ott szolgáltam, és mivel Gellért atya a segédrektor is a szemináriumban, így gyakorlatilag minden nap átjártunk a szemináriumba is. De nagyon sok mindent beleláttam, tehát hogy milyen egy temetés, milyen az adminisztráció, hogy kell egy plébániát vezetni, a hívek nagyon kedvesek voltak, úgyhogy összességében nagyon, nagyon jól éreztem magamat. Nagyon segített, talán erős, nem is talán, hanem egészen biztosan megerősítette a hivatásomat is az időszak, tehát lehet, hogy sablonnak hangzik, de hogy tényleg azt látom, hogy az Isten küldött oda, hogy ő helyezett oda. Volt egy ilyen tapasztalatom, és lehet, hogy az elején, amikor megtudtam, hogy akkor nem, hogy nem mentem külföldre szemináriumba, hanem még erre a 2 éves missziós gyakorlatra is Magyarországon tartanak, sőt, még Egerben is, és a szemináriumban is sokat leszek. Lehet, hogy volt bennem egy kis csalódottság, de így utólag azt mondom, hogy tényleg a legjobb helyen voltam.
Néhány nappal, vagy néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyház megye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsekatya. Ilyenkor az ember úgy gondolom, hogy ez egy akkora mérföldkő, hogy egy picit számadást tart abban is, hogy már amiről így érintőlegesen beszéltél, hogy mit jelentett itt maradni Magyarországon, de te így milyen útravalót viszel magaddal az elmúlt 8 évből a szemináriumból? Nem is feltétlenül a gyakorlati időből, hanem kapcsolatok szempontjából, az Istennel való kapcsolatod szempontjából, hited mélyülése szempontjából, mi az, ami most nagyon elevenen ott él benned, hogy igen, te ilyen pap szeretnél lenni.
Amit talán a 8 év alatt legfontosabbnak láttam, az egy olyan személyes dolog, hogy ha elesek, akkor minél előbb álljak föl, hogy az Isten irgalma az mindig nyitva van, hogy az Isten tárt karokkal vár, és hogy siessek arra, hogy kiengesztelődjek az Istennel, vagy akár, hogyha mással van egy konfliktusom, akkor vele is, de hogy kapaszkodjak mindig az Isten irgalmában, és talán erre is vagyok hívva, hogy, illetve nem találom, hogy egészen biztos, hogy az egyik része a meghívásomnak az, hogy ezt a isteni feltétlen irgalmat ezt hirdessem, és ezt közvetítsem. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Két dolog talán a legfontosabb, hogy az örök élet valóságát hirdessem, és hogy az Isten megbocsát, irgalmas, és szeret minket.
Mindig egy ilyen nagyon jó érzés látni azt, hogy azért ma is születnek papi hivatások, és ma is vannak olyan fiatalok, akik igen mondanak a Jóisten meghívására, meg hogy a Jóisten mennyire gondoskodik, hogy igen, én ezt az utat szántam neked, akkor halld meg, és bármilyen eszközzel, a maga finomságával, de világzaja közepette is megtalálja azt az utat, ami az ember szívéhez, meg lelkéhez vezet, hogy megmutassa magát. De véleményed szerint azért most itt a papság küszöbén állva, meg átlépve ezt a küszöböt, a fiatalokat egyrészt te hogyan látod, hogy mennyire megszólíthatóak, és mi az, amit szerinted akár a papoknak, de szerintem ez nem csak a papok feladata lenne, hanem ez a hívő ember feladata, mivel lehetne vonzóvá tenni az egyházat a fiatalok számára, hogy otthon érezzék magukat, jól érezzék magukat, legyenek közösségek?
Igen, én nagyon nem szerettem, amikor tinédzser voltam, amikor a idősebbek mondogatták, hogy a ti generációtok mennyire más, de és mivel hogy 30 éves vagyok, a mostani 16-18 évesektől sem érzem annyira messze magamat, de azért mégis azt látom, hogy egyre inkább kevesebb időt töltenek mondjuk egymással, egyre inkább akár a telefonolónak nekünk is veszély, sőt, látom a 70-80 éves korosztályban is, hogy ugyanazt csinálják, tehát hogy tényleg nem dorgáláskép, de hogy ez az egyéni, hogy az egyén kerül előtérbe, az egoizmus, nagyon sok betegsége van szerintem a mai társadalomnak, és ezt nem azért mondom, mert hogy én annyira szociológus lennék, vagy értenék hozzá, vagy a pályám lenne, csak szimplán azt látom, hogy egyre-egyre nehezebb mondjuk lekötni a mai fiatalokat mondjuk egy órán keresztül. Nagyon vágynak az impulzusra, az ingerre, és ez tényleg egy nagyon nehéz feladat. És sokan próbálkoznak azzal, hogy akár a templomon, vagy a misén kívüli, akár a templom területén kívüli programokat is szervezzenek, és azt gondolom, hogy kiinduló pontnak nagyon jó. Viszont ebben meg az a nehézség, hogy ha esetleg csak egy pizza partit tartunk, vagy elmegyünk fozni, és Krisztusról nincs szó, vagy hogy teljesen profán módon gondolkodunk, akkor meg igazából nem muszáj állja azt az egyház keretein belül csinálni, és valahogy ezt a kettőt összeboronálni nem tudom, hogy lehetne, de valahogy ezt kell okosan, ügyesen megoldani, én azt gondolom. Másrészt meg az internet használata is, vagy a YouTube, hogy ebbe is nagyon nehéz bölcsnek lenni, mert amit én látok, hogy muszáj az internet felületein fent lenni, különböző módon használni az egyházon, de amikor kicsit azt látom, hogy túlzottan használjuk, akkor az is a visszájára sül el. Tehát, hogy itt is valahogy a bölcsességet, hogy megtalálni, nyilván a Szentlélek is súg számunkra, és arra hallgatni, másfelől meg azok az emberek, akik kellőképpen ebbe bölcsek tudnak lenni, azoknak, hogy ezen gondolkodjanak, hogy ezeket a megfelelő hangsúlyt, az arányokat hogy lehet eltalálni.
Sok-sok minden szóba került az elmúlt percekben, a papi jelmondatodról még nem beszéltünk. Milyen jelmondatot választottál?
Igen, én Szent Mátétól választottam, mégpedig a következőt: aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Egy kicsit, amikor a hivatás történetemet is mondtam, hogy nem volt azért könnyű, volt bennem egy harc, és még a szeminárium ellen is azt tapasztaltam, hogy azért csak meg szeretnék házasodni, csak nem annyira vonzó a papi hivatás, de egy kicsit láttam, hogy az Isten beteljesíti ezt a szót az én életemben, amikor tudtam kockáztatni, amikor tudtam adni az életemet azzal, hogy mondjuk a szemináriumba mentem. Utána látom, hogy egyre jobban vagyok, hogy tényleg akár az imádságos környezetben lenni nagyon jó, mennyire jó minden a Szent Misén lenni és hallani az evangéliumot, mennyire jó hallani arról, hogy van az örök élet, hogy az Isten szeret, ugye erről is beszéltem, és hogy lehet, hogy a testem mondjuk sokszor, amikor kint voltam a szemináriumból, jobban ki volt szolgálva, de hogy lelkileg nem voltam olyan jól, és a szemináriumban ennek a fordítottját láttam, és hogy tényleg azt látom, hogy Krisztus adja az életet, hogyha én kockáztatok, én adom az enyémet, akkor, és egy kicsit meg tudok halni, akkor abból egy nagyon, nagyon szép dolog tud fakadni. És ugyanezt talán a diakonus szentelésnél is megvalósult, hogy fogadalmat tettem az Istennek, ajándékoztam az életemet, Krisztus élete pedig elkezdett bennem működni. De ami talán még fontosabb ezeknél is, hogy ez egy meghívás és egy ígéret is számomra, hogy ezt az Isten nap mint nap kéri is, hogy próbáljak meg a testvérekért, a szolgálatban, a hívekért meghalni, képletesen mondva, és adni az életemet, és hogy akkor majd ő fogja adni az igazi életet, a világosságot, az örömet, és hogy meglátom, hogy sokkal jobb lesz, hogy tényleg egy új ember tud születni belőlem. És fontos az, hogy ez engem minden nap emlékeztesse, mert egy mindennapos harc nincs, hogy már ez egyszer megtörtént, és akkor innentől sinem vagyok, hanem hogy ezt újra és újra meg akarja valósítani bennem az Isten.
Ehhez kívánok én neked nyitottságot és alázatot, hogy egész életedben tud teljesíteni az ő akaratát. Az jutott eszembe, hogy itt sokat beszéltünk arról, hogy mennyire a saját fejünk után megyünk, és mennyire vagyunk nyitottak a Jóistenre. Hát van, aki azt tekinti csodának, ha Jóisten teljesíti az ő akaratát, van, akinek pedig az a csoda, hogyha ő egész életében teljesíteni tudja a Jóisten akaratát. Én ezt kívánom számodra, ezt az utóbbit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplányával beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papédikót hallották.